Jézus mondja, én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a missziói csoportnak a bizonyságtételét.
Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent ígére épül fel lelki temploma. Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, megváltva drága vérén a váltságban hív őt.
Úgy, ahogy ez az ének arról szólt, hogy Jézus a fundamentuma, az alapja az egyháznak, ennek a gyülekezetnek is, úgy tudjuk, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és hogy senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. Jó, hogyha nem csak tudjuk ezt, hanem át tudjuk adni másoknak, mindannyiunknak feladata ez, mindannyiunkra rábízatott ez. Éppen ahogy jöttem most reggel az istentiszteletre, akkor az egyik szomszédságban lakó hölgyel beszélgettem a buszon, én a templomba igyekeztem, ő pedig az uszodába, és említette azt, hogy őt is megkeresztelték valamikor, de nem tartja fontosnak a gyülekezetbe járást. Egy Isten van mondván, és törvényeket, ha betartjuk, akkor jó helyen vagyunk, jót cselekszünk, és egyébként is a meditációval el lehet jutni olyan kapcsolatra felsőbb hatalmakkal, amik kielégítőek, mondta ő. És ezen a kis rövid útszakaszon is fontos volt, és úgy éreztem mindenképp, hogy szólnom kell arról, hogy én úgy érzem, hogy számomra a kegyelem az fontos. Én Isten előtt nem tudok megállni, csak Jézus Krisztus kegyelméből. Jó, hogyha arra is rá tudunk mutatni, hogy a mi szeretetünk bizony az is hiányos, csak hogyha Jézus Krisztus táplálja azt naponta, akkor tudunk szeretetben járni. Ezért mindannyiunk feladata a misszió, de a gyülekezetben van egy ilyen kis missziói csoport, akik úgy gondoljuk, hogy konkrét dolgokban is segíteni kell a Isten igéinek hirdetését, ebben való növekedést. Fontosnak látjuk a különböző kis csoportoknak a tevékenységét, úgy érezzük, hogy kisebb csoportokba jobban tud növekedni a hitünk, jobban meg tudjuk osztani azt, hogy mi van bennünk, kérdések, gondolatok, tudjuk segíteni egymás hitét. Konkrétan is egy példát említve mostani keresztkérdések alkalmon az egyik résztvevő említette azt, hogy ő eddig olyan automatikusnak gondolta azt, hogy igen, halál után a mennybe kerül, és a beszélgetések során jutott el arra, hogy bizony nagyon kényelmes keresztény életet próbált ő élni, és hogy igen, nem mindegy az, hogy hogy döntünk nap mint nap Krisztus mellett, Krisztusra figyelve, vagy pedig csak ugye magunk feje után járunk. Tehát fontosak ezek a kis alkalmak, kis közösségi alkalmak, erre bátorítunk mindenkit. Ebben is van újabb lehetőség, említettem a keresztkérdéseket. A jegyes oktatás is egy olyan lehetőség, amiben nem csak presbiterek vesznek részt egyébként, hanem gyülekezeti tagok is ennek a segítő szolgálatnak a működésében. Az időseknek délutánja volt a múlt évben, ezen az éven is van ilyen terv, illetve a babamakör és a gyerekvigyázással is szeretnénk másokat is elérni, akik esetleg eddig talán úgy érezték, hogy nem tudnak ige közelébe jutni, vagy kisebb csoportban erről hallani. Ebben a fejlődésben úgy érzem fontos szerepe van a vezető lelkészünknek, hogy tényleg több alkalom és újabb programok is vannak, és örülünk, hogy a felesége is úgy beállt így a szolgálatba. A híradást szeretném említeni még, ami úgy érzem, hogy tényleg ilyen fejlődőben levő része a gyülekezeti missziónak. Rob Martin testvérünk az, aki ebben nagyon tevékenyen részt vesz, hogy napi hírek érjenek minket, de itt is van gyülekezeti tag is, aki a honlap fejlesztésében segített, Szőlősi Marci. Az újság is ahogy látjuk, az is megújult Benke László testvérünk, illetve Jobbágy Péter és testvére Tamás, ők vesznek ebben részt elsősorban. Flaszkó Zoltánt említem, aki ugye a gyerekek programjait szervezi és tervezi. Jobbágy Jóskát is említeném még, aki a iskolai hitoktatás, ilyen rendkívüli hittanórákon próbálja bátorítani a tanulókat a Krisztus követésére. De mindannyian abban szeretnénk segíteni, hogy akár a tervezés, akár a szervezési résszel és a hívogatással, hogy a minden egyes tag megtalálja úgy a kis csoportban, mint a nagyobb gyülekezetben a helyét, tudjon növekedni, hitben erősödni. Így említenék még két olyan alkalmat, ami az egész gyülekezetnek szóló alkalom, és oda is hívogatnánk a kirándulás, majd ami lesz a gyülekezeti kirándulás, illetve a piknik, hogy ezek ilyen közösségépítő alkalmak, amik nem a kisebb csoportokról szólnak, hanem inkább a nagyobb gyülekezetről. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és legyünk így követői a mindennapokban Jézus Krisztusnak, így legyen velünk az Úr. Áldás békesség!
Köszönjük szépen a beszámolót, a bizonyságtételt, és az Úr Jézus áldását kívánjuk a missziói munkacsoportnak a szolgálatára, munkájára. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk János evangéliuma 12. részéből a 44. versről az 50. versig, valamint a Timóteushoz írt második levél 3. részéből a 16.-17. versekből. Jézus pedig kiállta és mondta: aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem a világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz. És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt. Mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. Aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa. A beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, mint az Atya mondotta volt nékem. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért újra vasárnapot ünnepelhetünk. Köszönjük neked Biblia vasárnapnak az alkalmát, amikor megemlékezhetünk arról, hogy milyen kegyelem az, hogy te szólsz hozzánk, és milyen hálával tartozunk neked azért, amiért olvashatjuk saját anyanyelvünkön is a Szentírást, és megérthetjük a te igédet, megismerhetünk téged, a te gondolkodásmódodat, a te tervedet, a te akaratodat, ami életünkre nézve. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy segíts nekünk ebben a mai napon is, ezen az Isten tiszteleten is, hogy hozzád kerüljünk közelebb, hogy téged ismerjünk meg jobban, és lássuk meg az életünkben az előttünk álló lépéseket, az előttünk álló utat, mi a következő lépés és merre vezetsz bennünket. Szeretnénk, mennyei Atyánk, valóban keresztjének lenni, nem csak névlegesen, hanem az életünk tartalmát, lényegét tekintve is, Krisztushoz hasonlók, Krisztushoz tartozók, Krisztus követők akarunk lenni. Segíts nekünk ebben, kérünk a te szent lelkeddel és igéddel, hogy valóban megismerhessünk és megláthassunk téged tisztán. Azért könyörgünk most, hogy te csendesítsd le a szívünket, védj el minden akadályt a szívünkből, hogy a te igéd, a te lelked akadály nélkül áradhasson szét az életünkben, nem csak a gondolataink szintjén, hanem hadd legyen ezekből cselekedet, valóság, megélt igazi hit és kereszténység. Kérünk azért, Atyánk, hogy bocsásd meg nekünk, hogyha az elmúlt héten nem kerestünk téged, nem úgy olvastuk a te igédet, mint amiből igazán meg akartuk érteni a te tervedet, célodat. Bocsásd meg, hogyha szokássá vált ez csak számunkra. Bocsásd meg, hogyha megszürkült a veled való kapcsolat. Szeretnénk valóban megelevenedni azáltal az élő és éltető ige által, amit az Úr Jézus szól ma és minden nap nekünk. Adj könyörgünk erre lelki érzékenységet, lelki nyitottságot. És kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy hadd folytatódhasson majd ez az Isten tisztelet a templomból kilépve, hadd váljon életté és valóságá a hallott ige. Kérünk azért, Szent Lelked által légy jelen, áld meg az ige hirdetőjét és bennünket, hallgatókat is, hogy hadd tudjunk a te örömödre, a te dicsőségedre élni és gyümölcsöt teremni. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Amen. Kedves testvérek, Biblia vasárnapján hallgassuk nyitott szívvel a mi élő Istenünknek igéjét, amelyet olvasok, Máté evangéliumának 4. részéből az első 4 versből, az első korintusi levél 6. részének 12. verséből, s Jakab apostol levelének 1. részéből, a 21-től a 25-ig terjedő versekben. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva: nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörbe nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Kedves szeretett testvérek, az emberiséghez hozzá tartozik a szabadság utáni vágyakozás. És gyakorlatilag mai napjainkban is a mi emberségünket többek között abban is megéljük, hogy azért küzdjünk, hogy akik szemmel láthatóan megfosztottak emberi jogaiktól, vagy behatárolt élettérben kénytelenek élni, felemeljük szavunkat azért, hogy nekik szabadságuk legyen. De az Éden kertjétől kezdve látható az ember törekvésében az, hogy mindig többet akarunk, mint ami adatik, hiszen Isten hiába figyelmeztette az első emberpárt, hogy a bűn ott áll az ajtód előtt, amelyet majd Kainnak is ad Isten igeként, mert szól az Úr igéje, de te uralkodjál a bűn fölött, a kísértő munkája fölött. Odaadta az embernek a próba törvényt, hogy a kertnek egyetlen egy fájáról, amire Isten felhívta a figyelmüket, ne egyetek, és az ember mindig átlépi a határokat, mert szabad akar lenni. Nem szeretjük a korlátokat, nem szeretjük, ha mások mondják meg nekünk, hogy miről mit gondoljunk, hogy hogyan éljünk. Március hónap, amikor szabadságharcra is emlékezünk majd, Láthatjuk, hogy az emberek el tudnak menni egészen odáig, hogy vérüket és életüket áldozzák a szabadságért. Nem véletlenül mondja Pál apostol a korintusi levélben, figyelmeztetve a keresztény szíveket, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ, nem minden fog a javamra válni. Van hatalmam, Isten minden embernek adott egyfajta hatalmat, amely az én életemnek a ható sugarából fakad, de ne váljak semminek se a rabjává. Meg lehet ezt valósítani? Önmagunk erejéből meg lehet valósítani, hogy szabadon éljek, és közben ne legyek semminek a rabjává, ne kerüljek semminek sem a hatalma alá. Hát ezt a bűnös emberi természet nem tudja megvalósítani, kedves testvérek. Egy valaki tud minket megszabadítani, a fiú. Akit a fiú megszabadít, az valósággal szabaddá lesz. És ennek a fiúnak adatott egy csodálatos ajándék, megnyithatta az egek egeit, és elhozhatta hozzánk azt az igét, amely teremtő, éltető, megváltó, azt is mondhatnánk, hogy számunkra lét, ige. Vajon Biblia vasárnapján az igére, amit olvasunk nap, mint nap, tudunk-e úgy tekinteni, mint létezésünknek és örök életünknek alapja? Lét, ige-e számomra az ige? Isten felé úgy tudok-e fordulni, mikor igét olvasok? Hogy Uram, a Te igéd nekem a sötétben szövét nekem. Van-e bizalmam ahhoz, hogy Isten szava igaz és ámen? El tudom-e fogadni, hogy Istennek van hatalma az ő beszédét megvalósítani? Mert ha hittel olvasom az igét, és a befogadott ige hitáltal termővé fordulhat, akkor annak az igének lesznek áldott gyümölcsei, lesznek áldott cselekedetei, lesz következménye az ige olvasásnak, lesz következménye az Isten tiszteletnek, és hogyha mindig fel is hívjuk rá a figyelmet, az igazi Isten tisztelet mindig akkor kezdődik, amikor a templom ajtón kimegyünk. Nem be, ki. Kimegyünk, hogy mit viszünk magunkkal. Nagy prédikátorok, mint akár Ravasz László vagy Jó Sándor is, az ő útmutatásukba számtalanszor felhívták a figyelmet arra, hogy az ige olvasásnak igen nagy próba tételei közé tartozik, amikor az Isten igéjét csak tanításnak tartom, amikor csak gyönyörködtet, amikor retorikai módon közeledek hozzá, hogy szép beszéd volt, amikor az Isten igéjét nem engedem, hogy belépjen. Pedig ott áll a lelkem előtt zörget, bekívánkozik az életembe, hogy az egész valóságomnak a részévé váljék. Akkor az Úr Jézus azt mondja Nikodémusnak, szükség neked újonnan születned, mert aki nem születik újonnan víztől és lélektől, semmiképpen nem mehet be a mennyek országába. Ez azt jelenti, kedves testvérek, hogy csak egy hatalom adatott, az ige, a Szentlélek által, amely képes bennünk kimunkálni a hitet, mert a hit hallásból van, a hallás pedig az Istennek beszéde által. Boldog az az ember, aki az Isten igéjét nap mint nap olvassa, nem azért, mert kell, nem azért, mert penzum, nem azért, mert hagyomány, hanem azért, mert számomra fény, élet, vigasztalás, táplálék. Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád. Arról hallunk a böjti történetben, hogy miután az Úr Jézus megkeresztelkedik, azt halljuk, hogy lélektől betöltekezve viteték a pusztába, s 40 nap és 40 éjjel böjtől. Nem ismeretlen ez a felállás számunkra, hiszen Mózes is 40 nap és 40 éjjel böjtől, mielőtt a kijelentés két kőtábláját átveszi. Illés is 40 nap és 40 éjjel böjtől a Hórep hegyén. A 40 nap azt üzeni számunkra, hosszú ideig, sokáig, meghatározó, jelentős időn át, az Úr a pusztában meg lett próbálva. Mit kapott előtte? Csodálatos igét. Megnyílt a menny, és egy csodálatos szózat hangzott el, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Jézus a pusztában van, és mi a gonosznak, a sátánnak, akit egyébként a zsidó hagyomány alapján szó szerint ellenségnek, gáncsoskodónak, rágalmazónak is nevezhetünk, túl a görög kifejezésen a diabolosz, ami széthaigáló, mindaz, amit Isten teremt, amit rendszerbe szervez szeretete által, azt a gonosz szereti gyűlölettel, megátalkodottan szétvetni. Arról hallunk, hogy a gonosz ezzel kísérti meg az Urat, az ige által, ami fölötte elhangzott, ha valóban te vagy az Isten fia, változtasd ezeket a köveket kenyerekké. Igét kapunk, biztos meg fogja próbálni a mi életünkben is. Ha az Isten azt az igét adja nekünk, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és közben oda kell állnunk a ravatalok mellé, vagy egy beteg ágyon kell elszenvednünk a betegség pusztítását, kinek fogok hinni? Istennek, aki igét adott, vagy a sátánnak, aki megkérdőjelezi? Ennyire hű hozzád az Isten? Hídbeli kérdés, hogy az ige mivé lesz majd bennünk. Csodálatos dolog az Úr Jézusnak a helytállása. Ő az ő messiási küldetésével tisztában volt, nem önmagáért jött, hanem mi érettünk. Éppen ezért, amikor megkeresztelkedett, a bűnösök közé sorolta magát, és ez azt jelentette, hogy egy közülünk. Tudjuk, hogy valóságos emberként, ugyanakkor valóságos Istenként elegyítetlenül vette magára a mi bűneinket, és csodálatos ez a mi szemeink előtt, kedves testvérek, mert eleget tett mindannyiunkért. Ha ő átváltoztatta volna azokat a nagy lapos köveket kenyérré, akkor önmagáért jött volna, hogy jól lakjon. Ő az ínségben is az atyára bízza magát, hiszen ő mondta, tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Amikor felnyitjuk a Bibliát, ott van ez a hit a szívemben. Atyám, te tudod, hogy mire van szükségem. Szólj, Uram! Milyen csodálatos, hogy Isten beleszólt a mindenségbe és lett. Isten beleszól a történelembe, Isten szól a Bibliában. Olyan gyönyörűen mondja a próféta, hogy és lett az Úr igéje. És ott van a próféta neve, én hozzám. Kedves testvére, 2015-ben is szól az Úr, és lett az Úr igéje, íme ma hozzánk, Biblia vasárnapján. És azért szól az Úr igéje, hogy megszólítson, megmozgasson, kimentsen, kiváltson abból a szolgasságból, amely a bűnnek a rabszolgasága. Az ókori keresztény világban soha nem látott sikere volt a kereszténységnek. Sokan kutatták ennek az okát, hiszen nagyon sok rabszolga volt a keresztény első ősgyülekezetekben. Nem volt tulajdonuk, még saját magukkal sem rendelkezhettek. Nem volt otthonuk, nem volt saját pénzük, megtűrtek voltak és kiszolgáltatottak. És amikor hallottak Jézus Krisztus szeretetéről, és amikor az ő igéjével táplálkoztak, akkor átélték azt a szabadságot, hogy többé nem rabszolgaként élnek. Az emberi testet meg lehet kötözni. Különböző határok közé lehet szorítani, mit hirdet Pál apostol Timóteusnak. Az Isten igéjéért rabláncokat hordozok, de az Isten igéje nincs bilincsbe verve. Nem lehet megbilincselni az igét. Ott a pusztába sem lehetett, amikor Jézust megkísérti a sátán. Oly csodálatos helytállása, számomra nagyon példaadó, nem a magáit mondja. Következőt. Így szól az Úr. Nem azt mondja, hogy így szólok én. Mi emberek sajnos mindig ott rontjuk el, felháborodásunkból szólunk, érzelmeinkből szólunk, indulatainkból szólunk, érdekeinkből szólunk, a magunk dicsőségért szólunk. Jézus nem így szólt. Több helyen hangsúlyozza, nem a magamét mondom, hanem amit az Atya adott nekem. És elmondja, a legcsodálatosabb bizonyság tételt ebben az anyagi világban. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Úr szájából származik. Nincs tovább helye a kísértésnek. A kísértő visszavonul, majd aztán kezdi a második kísértéssel és a harmadikkal. Van-e létigény, kedves testvérek, amiben mi bele tudunk kapaszkodni, hogyha jön a kísértő, tudjunk válaszolni nem emberi módon, hanem az Isten igéjével. Mert hiszen, amikor a kísértés folyamatba kerül, maga a görög ige elég egyértelműen adja számunkra hírül, hogy a gonosz munkáját úgy adja vissza, hogy a gonosz megkísérel, megpróbál valamit velünk kapcsolatba. Tehát ő csak próbálkozik, kedves testvérek. Tudja az éhségünket, tudja a szomjúságunkat, tudja testi-lelki vágyainkat, elképzeléseinket, és egyszer csak bepróbálkozik, bezörget, és ad egy gondolatot, ad egy víziót, ad egy ötletet, mit szólsz hozzá? És milyen a gyarló ember ugrik, és belemegy a sátánnak a zsákutcájába, mert nem tudunk lecsöndesedni, nem tudunk az Úr igéjébe kapaszkodva válaszolni, nem a magaméval, hanem az Úristen igéjével. Ezért mondja Pál, minden szabad nekem. Szabad, hogy a magamét mondjam, szabad, használni fog? Nem. Szakadások, szeretetlenségek, emberi nyomorúságok látják kárát. Mindenre van nekem hatalmam, akár sok mindenre lehet. De hatalom alá vetett ember leszek, amíg nem adom át magam az élő Krisztusnak. Csak ott van felszabadulás, kedves testvérek. Ezért mondja Jakab apostol, hogy vegyetek, vessetek le, tegyetek le minden gonoszságot, minden gyűlölséget, minden olyan lelkületet, amely a gonosznak a szellemiségéből fakad, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét. Szeliden. A mai világban szinte ismeretlen ez a fogalom lassan, hogy szeliden megnyílni, szeliden befogadni, mert tudom, hogy Istennek igaza van, tudom, hogy Isten a javamat akarja. Mi a legfőbb jó? Jézus mondja, nem azért jöttem, hogy megítéljem a világot. Itt az a szó van, hogy megkülönböztessem. Nem ennek az ideje jött még el, hanem azért jöttem, hogy meghirdessem az Isten igéjét. És az ige lesz majd a mi ítéletünk, ha azt nem fogadjuk be, és nem éljük meg. Ezért szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani életeteket. Ez azt jelenti, hogy üdvözíteni, erősíteni, örök életre vinni. Mindez a képesség, ez a hatalom benne van az Isten igéjébe. Nem csak egy teremtett világot tudott az Isten szava előhozni, hanem az embernek is új teremtésképpen új életet tud adni. És ez az élet a szabadságnak, a Krisztusban felszabadult életnek az öröme. Mire szabadít fel engem az Isten igéje? Hogy minden félelemtől felszabadulva, Istenre tekintettel, reál nézve, bátran tudjak végigmenni az életen. Olyan gyönyörű, amikor beletekintünk az ige gazdag tárházába, hogyan szólt az Úr Noénak, és az az ige a megmenekedés, az élet lett számukra. Noé özönvize a bárkában. Kedves testvérek, ez a bárka nem jött volna létre, ha Noé nem áll rá az Istentől neki adatott szavakra. Komolyan vette és megmenekült. Aztán az Úr szólt, hányszor halljuk a prófétákhoz, Ábrahámhoz, és sorolhatnánk. És milyen gyönyörű, amikor szól Máriához, és egy szolgálatot ad neki. Olyan szolgálatot, amit senki nem tudott volna neki adni. Aztán lett és szólt az Úr igéje Zákeushoz. Minden földi vagyonát eldobta, pedig azért élt, az éltette addig. És milyen csodálatos dolog, hogy mindent félretesz. Mit is mond az Úr Jézus, amikor elmegy Zákeus otthonába? Ma lett üdvössége ennek a háznak. Amikor azt mondja az Úr Jézus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ez Zákeus üdvösségének az alapigéje, létigéje. Vajon nekünk mi a létigénk? Mert kaptunk már. Ha máskor nem, hát megkeresztelkedésünkkor, konfirmálásunkkor, vagy házasságkötésünkkor. Vajon ez a létige, létige még ma a számunkra? Hordoz-e minket? Hittel hordozzuk-e a szíveinkbe? Nagy baj, kedves testvérek, ha szól az Úr igéje, mint ahogyan szólt Lázárhoz, azt mondta, jöjj ki, s a halott feltámadt. Milyen nagy baj, hogyha ezeket a létigéket, élettel teli, örök élettel teli igéket, mi csak külső szemlélőként hallgatjuk. Hallgatjuk, kritizáljuk, eszmélünk fölötte, és aztán itt hagyjuk az igét a templomba, vagy Bibliánk lapjait bezárva ott hagyjuk Krisztust, mert beletekintettünk a szabadság törvényébe, de csak futólag, mert mit láttam benne? Egy bűnös, megterhelt emberi arcot. Lehet ezen segíteni? Sokan legyintenek egyet, de szép lenne, ha igaz lenne. Bezárják a Bibliát, és elindulnak, akár az uszodába. Isten többet akar, többet akar. Az, hogy nyissuk meg a Bibliánkat, nyissuk meg a lelkünket, és legyünk az igének ne csupán hallgatói, hanem befogadói és megvalósítói. Mert az ige akkor tud élni, ha megtesszük, amit az Úr kér tőlünk. Ebből derül ki, hogy komoly-e a mi ige olvasó életünk. Biblia fordításoknak utána nézve, 484 teljes Biblia fordítás van ma a világban. Teljes tehát az Új és Új Szövetség jelenik meg így. 2551 részleges Biblia fordítás van jelenleg a világban. Ez azt jelenti, hogy csak egy levelet vagy egy evangéliumot tartalmaz ez a fordítás. Számon tartják, hogy 6500 nyelvet és dialektust beszélnek ma szerte a világban. És mi elmondhatjuk Magyarországon, hogy van legalább 3 katolikus fordításunk, van legalább 5 protestáns fordításunk, a német protestánsok elmondhatják, hogy van 37 szövegvariációjuk, s vannak a világon még mindig olyanok, akikhez még nem jutott el a teljes szentírás. Mary Jonesról jegyzik fel, hogy annak idején 16 évesen elindult otthonról, 6 éven át gyűjtötte a pénzt arra, hogy neki Bibliája legyen, 9 óra hosszát gyalogolt azért, hogy egy teljes szentírást tudjon vásárolni. Angliában e megható történet inspirálta az embereket, hogy a Biblia fordítással foglalkozzanak, hogy minél több emberhez jusson el a teljes szentírás. Isten nagyon szereti a mi magyar népünket. adott nekünk egy Károli Gáspárt, egy csodálatos vizsói Bibliát. Adott nekünk adakozó szíveket, hogy minél több emberhez eljusson az evangélium. De mindez hiába, ha az igének csak hallgatója vagyok, de nem nézek bele. Kierkegaard, német filozófus, etikus, teológus azt mondja az ige olvasással kapcsolatban, a Bibliát ne csak tükörnek tartsd. És amikor belenézel a Bibliába, mint egy tükörbe, ne a tükröt nézd, hogy hány éves, hogy milyen szép, hogy milyen gyönyörű, ne is a tükör keretén tapadjon meg a szemed, önmagadat nézd a tükörbe, önmagadat, nem a másikat, csak önmagadat. És folytatja, úgy kéne az Isten igéjét olvasnunk, mint amikor a szerelmes a szerelmétől levelet kap, semmit sem várva, odaadó a szomjas szívvel, megfejtve a titkokat, mit üzen az a levél. Kierkegaard nagyon jól tudta és ismerte az emberi szívet, és azt is mondja az ő elmélkedésében, ha úgy gondolod, hogy homályos neked a Biblia, és csak néhány dolog világos benne, ez azt jelenti, hogy az Úr azt akarja, hogy te azt tedd meg, amit számodra megvilágosított, mert nem véletlenül világosította meg. Számon tartanak egy olyan diakónus, szintén Angliában, aki az elmúlt században egy nagyon gazdag életutat tudhatott maga mögött, kereskedő volt a hivatása szerint, de becsülettel igyekezett ebben is helyt állni, és a gyülekezetébe a diakóniai szolgálatot vállalta fel, de szerény emberként. Ő azt vallotta magáról, hogy ő nem méltó arra sem, hogy ő hangosan imádkozzék a gyülekezet előtt, hanem abban látta a szolgálatát, mint szeretett szolgálatot, hogy a vasárnapi ebédlő asztalánál még két tányért felajánlott. Olyan fiataloknak, akik ebben a városban dolgoztak, tanultak, nem volt, aki felkarolja őket, és ő azt mondta, hogy Uram, ha ez szolgálata te számod, én őszinte szívvel vállalom, s még két tányért tett az asztalára. Az élettel betöltekezve hunyt el, és egy egész vonat szerelvényt kellett bérelni, amikor egy nagyváros melletti temetőbe kísérték utolsó útjára, és ezt a nagy szerelvényt mind olyan emberek töltötték meg, közel 150-en, akik vasárnaponként a két tányér mögött ültek. A diakónus nem tett egyebet, mint beszélt Jézus Krisztusról, és nem a magáit mondta, hanem a krisztusi igéket, és látták mellette az életét. Még két tányér, csak ennyi, hogy az Isten igéjét nem csak hallgatom, nem csak élvezem, nem csak szemlélem, hanem befogadom, és azt mondom, Uram, legyen meg a te akaratod. Kedves testvérek, az Isten igéje befogadásának mindig kell, hogy legyen következménye. Jakab apostol ezért mondja, hogy aki beletekint a szabadságnak törvényébe, azt boldoggá teszik majd cselekedetei. Ja, boldog szó itt azt jelenti, hogy áldott, Istentől megáldottá válik. Beletekinteni a szabadság tökéletes törvényébe, itt a görög nyelv egy nagyon csodálatos képpel él, és ez iránymutatás arra, hogy hogyan kéne nekünk igét olvasni. Akkor beletekintünk az igébe, ez azt jelenti, hogy egészen közel menni hozzá és belehajolni. Lukács evangélista használja ugyanezt a kifejezést, amikor Péter apostol a nyitott sírba beletekint. Beletekint a titokba, a halálba és az életbe, és majd eszébe jutnak az evangéliumok, hogy az Úr Jézus bőjben háromszor is mondta, hogy az ember fiának szenvednie kell. Elfogják, megkínozzák, meggyötrik, halálra adják, de harmadnapon feltámad. És amikor Jézus majd kérdezi Pétertől, Simon Jónának fia, mond, szeretsz-e engem? Péternek a lelkébe tolul minden emlék, Uram, te megmondtad. És Péter is megmondta, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Tanítványoknak is megvolt a vallásos testtartása, magatartása, de ez sajnos nem vált benső tartássá. A nagy hét ezt bizonyítja, a magukét mondják, nem ismerem ezt az embert. A maguk érzéseinek a fogjai rettegnek, még húsvétkor is, amikor Krisztus feltámad a halálból. Boldog az az ember, aki befogadja az Isten életet teremtő igéjét, mert a számára életté, lélekké, szabadságá, evangéliumá fog válni. Az Úr Jézus egy olyan vallásos zsidó közegbe érkezett, amelynek megvolt a testtartása, a lelki magatartása, és azt láthatjuk, hogy azért ítélhették el az Úr Jézust halálra, mert az igének csak külső szemlélői voltak, nem a lelkükkel követték az élő Istent. Mai világunkban is láthatjuk azt a boldogságot, amikor valakinek nincs egy olyan megelőző élete, hogy templomba járó lett volna. Mégis az ige megszólítja, rabul ejti, és azt látjuk, hogy bensővé válik az ige, és egy fordított folyamat jön létre, belülről ad neki egy olyan magatartást, egy olyan testtartást, egy olyan attitűdöt, amiben szeretet van, irgalom van, vagyis az Isten igéje testestől, lelkestől átformálja az ember valóját. Füle Lajos ezért mondja versében, ha fáradt vagyok a Bibliám, üdítő nyughelyem, ha sötét vesz körül szava, égő mécsesem, ha éhes vagyok, éltető kenyerem, ha ellenség szorongat, fegyvertársam nekem, ha beteg vagyok, mennyei patikám, ha egyedül állok, barát vár benne rám. Kedves testvérek, a böjt utat mutat nekünk, ragaszkodjunk az Isten élő igéjéhez, kérjük Istent, újítsa meg a mi Biblia olvasásunkat, hogy minden reggel legyen az első, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged szabadért, hogy te egy beszélő Isten vagy, aki szólsz hozzánk, akinek minden időben van hozzánk szabad. Úrunk, köszönjük, hogy neked van szabad a ravatalok mellett. Úrunk, kérünk, hogy vigasztalója légy a gyászoló családnak, akik itt vannak most közöttünk, s engedd meg, Úrunk, hogy minden gyászoló szívet, aki gyászolja gyermekét, hitvesét, testvérét, rokonát, könyörgünk, Úrunk, hogy adj számukra létigét, amely értelmet, távlatot nyit ebben a földi valóságban egészen az Isten országáig. Könyörgünk, Urunk, hogy légy a betegeinkkel, légy számukra gyógyító ige, úgy, mint ahogyan az Úr Jézus oly sok beteget meggyógyított. Könyörülj meg, Urunk, a mai szenvedőkön, a mai keresztet hordozókon, tápláld őket igéddel, Urunk. De így könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, hogy soha ne fogyatkozhasson el a te élő vizednek forrása, te tiszta szent igéd. Buzog fel, Urunk, alkalomról alkalomra, és szent lelked által ragad magaddal az ige hallgatóit. Könyörgünk, Urunk, önmagunkért, igével élő emberekért. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne csak gyors olvasói legyünk a te igédnek, ne csak letudjuk a napi Biblia olvasást, hanem adj vágyat, adj éhséget és szomjúságot, hogy a te szavad nélkül ne lépjünk tovább. Könyörülj meg, Urunk, a családokon és családjainkon, légy, Urunk, a gyermekekkel, Te áld meg gyülekezetünknek óvodáját, iskoláját. Könyörgünk légy az ifjakkal, a fiatal felnőttekkel. Légy, Urunk, az élet terhét hordozókkal és idős testvéreinkkel. Könyörgünk, Urunk, hogy a Te áldásod szaporodjék meg rajtunk, hogy áldottak lehessünk és boldogok, mert meghalljuk, befogadjuk és megcselekesszük a Te igédet. Így könyörgünk, Urunk, szerte a világon, a Biblia terjesztéséért és fordításáért. Könyörgünk, Urunk, Keszi Krisztina nőtestvérünkért, az ő külmissziós munkájáért, amelyet Zambiába végez. Tedd őt áldottá, Urunk, ott a messze távolba, ahová az élet igéjét és Krisztust vitte. Engedd meg, Urunk, hogy sokak átadhassák életüket, és testestől, lelkestől meggyógyulhassanak. Így légy, Urunk, mindnyájunkkal. Engedd meg, hogy a Bibliánknak a könyve sok örömet hozhasson az életünkbe, az élő Krisztus és Szent Lelke által. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig az Istennek kegyelme, mint az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.